Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, itt van a stúdióban Dénes Ferenc sportközgazdász, akivel beszélgetünk a 2025-ös és a 26-os sportévről is. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, mindig örömmel jövök!
Dénes Ferenccel a szokottnál kicsit hamarabb, december 16-án beszélgetünk, hallgatóink a rádióban ezt az interjút, tehát felvételről hallják. Az év legfontosabb sporteseményei azonban december elején közepén lezárulnak, természetesen vannak még kisebb események, vannak még futballmeccsek, illetve különféle téli sportágak beli események, de a legfontosabbakon mindenképpen túl vagyunk. Volt egy futballklub VB, voltak válogatott mérkőzések a világbajnokságon túl is. A magyar válogatottnak nyilván a 2025-ös év az nem alakult különösebben jól, de a magyar sport szempontjából voltak azért komoly sikerek ebben az évben is. Mi az, amit kiemelne összességében a trendekből, a folyamatokból, mi volt a legmeghatározóbb?
A futball volt az első számú, hiszen futball az első számú sport Magyarországon is, de Európában nagyon sok országban, ha már a téli sportágokat említette, persze az északi országokat kivéve. Látszik például Norvégia menetelése a futballban, azt sem rázta meg különösebben az országot, mondjuk a női kézilabda világbajnoksághoz képest, vagy most jönnek ugye a nagy norvég sikerek majd a alpesi síben és a biatlonban. Magyarországon labdarúgás az első számú sportág, itt is két meghatározó tényező van, a Ferencváros önmagában, illetve a futballválogatott, a férfi nagypályás futballválogatottnak a szereplése. Szerintem az egy ilyen vegyes váltónak tűnik a történet. Nem nagyon, tehát szoktuk itt finomkodni, meg hímes tojáshozni ezt a dolgot. A válogatottunk szerintem kudarcos szereplésen van túl, az sok szép eredménnyel, meg jó játékkal, de végül is nem jutott el a playoffig sem a selejtezőből. A Ferencváros viszont menetel nemzetközi szinten, amikor most beszélgetünk, ami azért azt jelzi, hogy a Ferencváros kezdi azt az európai középmezőny alja, középmezőny közepe státuszt felvenni, ahova lehet várni a nemzet gazdaság nagysága alapján. Érdekes, hogy azt viszont már nem bírja a Ferencváros, nem látható, hogy a kettős fronton tudja ezt a dolgot tartani, de összességében azt tudom mondani, hogy a Fradi szereplése jó, a férfi válogatott szereplése pedig nem jó.
Szoboszlai Dominik változatlan az első számú magyar sportoló, és most már mondhatjuk azt, hogy évek óta, és valószínűleg még évekig. Neki hogyan lehet összegezni a 2025-ös évét?
Szerintem a felemás liverpooli szereplés, és ez nem a Dominik szereplésre vonatkozik, hanem azok a reményekhez, meg vágyakhoz, meg pénzköltéshez, amivel a Liverpool ennek az ősznek megivágott, ahhoz képest tehát egy gyengélkedő csapatban tud, az én érzékelésem szerint, de lehet, hogy becsapna az olvasás élmény, mert angol meccsek közül nem feltétlenül a Liverpoolt nézem elsősorban, de azért a nemzetközi sajtó is, a magyar sajtó is meghatározó egyéniségként és meghatározó játékosként írja le Szoboszlait. Na most azért az egy, tehát Liverpoolban meghatározó játékosnak lenni egy ősz szezonban, azt gondolom egy olyan státusz, amit most kereshetünk az emlékeinkbe, de szerintem inkább az apáink, nagyapáink emlékeibe kell keresni, hogy volt-e ilyen nemzetközi futballistánk. Nyilván Puskás úr személye és neve úgy jut eszünkbe, aki ilyen szinten tudott futballozni. Szerintem Szoboszlai megerősítette a pozícióját. Most megint ez egy ilyen bulváros történet, de hogy világsztára már Szoboszlai Dominik. Én azt gondolom, ha van ilyen kérdés, akkor azt lehet mondani, hogy ez az ősz, ez biztos, hogy lépés volt a felé.
És hogyha a világsztárokkal összehasonlítjuk, talán senki nem játszik ennyi poszton, mondjuk néhány hónapon belül, mint ő tette.
Ez nagyon értek. Nem feltétlenül, hogy is mondjam, jó menedzsment, tehát van a játékmenedzsmentet, utal az, hogyha egy játékosnak sokféle szerepkörben próbálod ki, és keresed a helyét, vagy lehet, hogy nem keresed a helyét, hanem Jolly Joker. Azért szóval nehéz kicsit elképzelni Maradonát jobb hátvédként, vagy Pelét bal hátvédként. Bár Ryan Giggs is játszott valaha a Manchester Unitedben jobb hátvédként. Tehát megvannak azok az ikonikus posztok, ahol ezek a világsztárok meghatározó játékosokká váltak, és tudtak teljesíteni. De mondom, ez nem az én területem. Előbb-utóbb biztos lesz egy olyan pozícióban, mert tényleg világszinten is meghatározó futbolista lesz.
Tegyük hozzá egyébként, hogy a válogatottban volt, hogy egy meccsen belül is 4-5 poszton mozgott, tehát azért az a munkamennyiség, amennyit ő elvégez, az a futómennyiség, illetve az a szorgalom, amellyel kisegíti a csapattársait, az mindenképpen emberileg is megemeli az ő értékét, de szerintem gazdaságilag is.
Én inkább játéktudásról beszélni, mert azt mondom, hogy emberileg nyilván más a hallgatónak is más-más véleményen arról, hogy emberileg mit tartunk értékesnek, vagy egy futballista szempontjából, de kicsit furcsán mindegy is. Tehát a magyar sport szempontjából, a magyar fiatalok szempontjából, a példaadás, a húzóerő, az iparág húzóerő szempontjából Szoboszlai nem csak ebben az nem csak a 2024-es évben, nem csak hanem az elmúlt években egyaránt meghatározó volt. És azt kell mondjam, hogy jó, hogy van ilyen. Sportgazdaságilag is jó, hogy van ilyen. És sportszurkolóként is azt tudom mondani, hogy jó, hogy van ilyen.
Amikor 2025-ben megtartották az Európa Liga főtáblás szakaszának a sorsolását, akkor mindenki nagyon féltette a Ferencvárost, mondván, hogy nehéz lesz akár pontokat is szerezni. Ehhez képest a Fradi ennek a szakasznak a háromnegyedénél tovább jutó helyen áll, sőt 16-ba kerülést érő helyen áll, a hatodik helyen. Mi mindennek tudható be ez a szereplés, és milyen gazdasági sikerekkel járhat ez?
Én két dologra gondolok, vagy két dolgot emelnék ki. Az egyik, úgy látom, hogy a Ferencvárosnál kiemelten keresik, vagy kiemelten kezelik az Európa Liga szereplést, a nemzetközi szereplést. Ezek a csapat, minden csapat, amelyik több versenyrendszerben indul, nem csak egy versenyrendszerben, aznak valamilyen módon az erőforrásait optimalizálni kell. Egyszerűen annyi meccs van, és korlátozott az alkalmazható játékosok száma, hogy muszáj beosztani az erőt, meg egyáltalán a fizikai teljesítőség képessége a játékosoknak. Tehát meg kell osztani az erőt a hazai kupa, a hazai bajnokság, a nemzetközi kupa plusz válogatott versenyrendszerek között. A Ferencvárosnál én úgy látom, hogy ez kiemelt prioritás a nemzetközi szereplés, és ezt jól is hozza a Ferencváros. A másik az, hogy szintén erőforrást optimalizál a többi csapat is, és azt gondolom, hogy azok a nagy csapatok, mint az Aston Villa, vagy az olasz csapatok még nem szálltak igazán be ebbe a versenyrendszerbe, mert ha ránézünk most az Európa Liga tabellájára, hát nem a top 50-es csapatok közül kerülnek ki a meghatározók, de azért ne legyen kétségünk, hogy amikor elkezdődik majd a tavasz, akkor ezek a csapatoknak is egyre fontosabb, vagy kiemelten fontos lesz a nemzetközi szereplés, és ott lesz a Ferencváros is, ami azt gondolom, hogy a magyar futballnak nagyon jó. Ha gazdasági szerepet kérdezi, akkor ugye a Ferencvárosnak a szereplés az mindig friss pénzt jelent a magyar labdarúgó sportágban. Egyrészt nyilván a pénzdíj, amit a Ferencváros kap, másrészt az a típusú kompenzációs elve, ami után a magyar labdarúgás részesül a jóból, a tejfölös bödömből mások is bele tudnak nyalni, és azt gondolom, hogy ez önmagában jó. Csak hogy értékelni tudjuk a Fradinak a szereplését, tehát a Ferencvárosnak az 50 millió euró körüli játékos kerete, Transfermarkt értéket mondok, hát ez nincs top 100-as csapatban, és úgy éri le ezeket a eredményeket. Nyilván van egy nagy álom, a nagy álom az az, hogy Budapesten a Ferencváros jár. Ja, bocsánat, az a BL, eltévesztettem, az is jó, csak a Szoboszlaival jó a példa, hogy a Szoboszlai legyen a BL döntő, de nyilván azt mondani, hogy az az álom, hogy a Ferencváros Európa Liga döntőt játszon, azt gondolom a magyar sport, a magyar labdarúgás szempontjából kiemelt eredmény lenne.
Mi lenne a tovább lépés reálisan, hogyha mondjuk a következő szezonban bejutna a Bajnokok Ligájába ismét, az nyilván még több pénzzel járna, de az a pénz, amelyet most megkeres a Fradi a 2025-2026-os szezonban, talán hozzásegítheti ehhez is, még hogyha nem feltétlenül válik is csúcs célponttá azoknak a játékosoknak, akik feltörőek és sokba kerülnek.
Olyan nagyon, ugye, amennyire olvasom, amennyire becsülések valósak, olyan 16 millió euró körül van az, amit a Ferencváros keresett, vagy keres, vagy reálisan keresett, és akkor eljön a tavaszi szakasz. Most ezt beszorozzuk pénzzel, magyar pénzben, az persze nagyon sok számít, különösen egy háztartás, magyar átlag háztartás esetében, de sajnos az európai futballban olyan mértékben szaladtak el a bevételek és a bevételekhez képest a költségvetések, hogy ez nem meghatározó pénz az európai futballban. Van ugye az UEFA rendezési elve arról szól, hogy, hogy legyen a szegényebb csapatoknak is, vagy a kisebb csapatoknak is esélye, vagy egy olyan előselejtező rendszer, hogy nagyobb esélye jussanak be, mintha egyébként betennék egy valós kiki rájátszásra a csapatokat. Tehát a Ferencvárosnak van esélye bejutni a Bajnokok Ligájára. Csak az a baj vele, hogy ahogy mondom, a többi kelet-európai csapat, vagy a hozzánk sorsoló csapatok isnak is jelentősen nő a bevétele, és hát látjuk, hogy tud jönni egy ilyen Karabag a végén, ahol elvileg egy gyengébb csapat, és itt mutatja a statisztikáknak is a gyengeségét, a statisztikai diszkriminációt, és simán túljut a Ferencvároson. Az a Karabag, aki egyébként nem is lesz, nem is a legrosszabbul szereplő csapat egyébként a Bajnokok Ligájában. Szóval az a bajunk, hogy ez a piac méret, amiben vagyunk, még egy ilyen kiemelt csapat esetén is nagyon esetlegesség teszi azt, hogy a Bajnokok Ligájába be tudunk-e jutni, vagy sem.
Mennyire lehet az problémája a magyar futballnak, hogyha a Fradi még tovább erősödik, és még jobban elszakad az NB1-es mezőnytől költségvetésében? Mert azt láttuk, hogy az őszi hónapokban azért néhány csapat tartotta a lépést az NB1-ben a Fradival, meglátjuk, hogy ez tavasszal hogyan alakul.
Hát ezt Bayern hatásnak hívják sokan, hogy most meg nem akarom cikizni a német labdarúgás szerelmeseit, de hát ott évről évre van. Tehát mindig azt tudjuk mondani, hogy persze lehet, hogy a Dortmund esetleg játszik egy jó meccset a Bayernnel, meg hát tud egy meglepetés döntetlent is elszenvedni a Bayern München, de nagyon nehéz elképzelni, hogy ő nyerje a bajnokságot. Vagy az meg különösen nagyon nehéz, hogy 10 év táglatában ne nyerjen 7-8-9 darab bajnoki címet. Ugye hát nálunk van egy ilyen társadalmi tervezés a sportban, tehát ott nem feltétlenül, nem, ezt pontosítom, nem piaci viszonyok alapján, vagy nem tiszta piaci viszonyok alapján működik a magyar sport, tehát elképzelhető, hogy felépül egy másik csapat is mellé. Egyébként nagyon érdekes az a folyamat, hogy külföldi befektetők látnak potenciált abban, hogy kisebb csapatok mellé odaálljanak, lásd Zalaegerszeg vagy Debrecen, és a Debrecen szépen is menetel, hogy azt mondod, hogy itt 12 csapat közül kell az 1-2-3, esetleg 4-ben végezned ahhoz, hogy te nemzetközi kupában el tudj intűzni. Ez kis pénz ahhoz képest, hogy mondjuk Angliába próbálj nemzetközi kupa szereplési pozíciót megfogni. Szóval ezek a külföldi befektetők megjelenése, ez nagyon érdekes fejlemény a magyar labdarúgásban. Lehet, hogy szakmailag tudnak valami olyasmit mondani, hogy egy több fronton harcoló Ferencvárost meg tudják lepni. Lásd, ahogy ősszel is a Debrecen győzni tudott a Grupama Arénában. Ez lehet tendencia, de hát ugye mindenki tudja és mindenki várja az, hogy kimondjam az Újpest nevét, hiszen ő az a kihívó, akitre azt gondoljuk, hogy egy nagy vállalat komoly pénzügyi hátterével majd kihívója lehet a Ferencvárosnak.
Ráadásul a Red Bull hálózat is megtámogatja. Szponzorációs együttműködésről van szó, hogy arról Lőv Zsolt néhány héttel ezelőtt az Inforádiónak exkluzívan nyilatkozott, tehát nem lesz tulajdonos a Red Bull az Újpestben, marad a MOL kezében gyakorlatilag, de mikor juthat el az Újpest oda, hogy még számottevőbb tényezője legyen a magyar futballnak, azután, hogy persze az NB1-ben ott van, a Ferencvárossal a rangadók mindig presztízs csatát hoznak, csak kis néha egyoldalúak, még hogyha döntetlenek, azért most már elő is fordultak, de mikor lehet az Újpest a Fradi közelében, hány éves távlatban?
Én ezekről a kérdésekről mindig azt szoktam idézni, hogy a Manchester City-t kell megnézni ebből a szempontból. A Manchester City-nek is valamikor 2007-2008 táján megjelent egy új tulajdonos. Korlátlan lehet, és tényleg korlátlan lehet. A korlátokat csak a pénzügyi szabályozás szabta, amiről aztán később kiderült, hogy nem voltak feltétlenül kényszerítő erővel bíróak a Manchester City számára.
Illetve nem tudjuk, hogy még az a bizonyos vizsgálat hogyan végződik, amelyet évekkel ezelőtt belengedtek.
Már az eredményt is közölték, hogy 110-valahány ponton megsértették a pénzügyi szabályzatot, és akkor várjuk, hogy ennek mi lesz a következménye. Szerintem ezt próbálják évek óta kitalálni, hogy mi legyen a következménye. de ezt csak ilyen viccesen próbálom mondani. Szóval ott is az történt, hogy rengeteg pénzzel is kellett egy bizonyos 2-3-4 év, mire azt mondod, hogy egy olyan stabil csapatot tudtál építeni, ami aztán azóta meghatározó módon jelen van a nemzetközi labdarúgás. Nem csak az angol futballban, hanem az igazi futballban is. Új menedzsment van, teljesen új szakmai elképzelések, tehát majdnem, hogy a nulláról, ha jól látom az Újpestet, nulláról indítják. Hát előtte egy meglehetősen furcsa korszak, egy ilyen belga befektetői korszak után. Tehát fel kell épülni. Ha kérdezem, én azt gondolom, hogy 3-5 éves projektben azért jelentkeznie kell. Nekem van fogadásom egy hallgatómmal egyébként azzal a következő 3 évben szerintem az Újpest nemzetközi kupa szereplő lesz, és én azt várom, hogy 3 éven belül egyébként komoly kihívója legyen a Ferencvárosnak.
Az előző szezonra már megváltoztatták a Bajnokok Ligája, illetve az Európa Liga alapszakaszának lebonyolítását, nincsen csoportkör, hanem gyakorlatilag egy ilyen svájci rendezésű beosztás van, amelyben az alapszakaszban 8 meccset kell játszani, és az erősségi csoportok alapján 2-2 mind a 4 erősségi csoportból kap az összes csapat. Itt tehát azért inkább az számít, hogy ki hova kerül, de összességében mennyire vált be ez a lebonyolítás, most mondhatjuk így, hogy szűk másfél szezon alapján?
Amíg a bevételek megvannak, és nőnek, addig mindig bevált.
Nőttek?
Nem vagyok teljesen képbe, de úgy tűnik, hogy igen. Tehát most,
több a meccs.
Hát most a számokat kérdeztem, mert nem fogok tudni válaszolni, de igen, azt olvasom, hogy igen, hát meg nőnek a pénzdíjak, folyamatosan nőnek a pénzdíjak, egyre vonzóbb. Ez a rendszer nem küszöböli ki azt az alapproblémát, amiről folyamatosan beszélek, és ugye mindig számon kérik tőlem, hogy na de Dénes úr, mikor lesz ebből a dologból, nem tudom, valamikor biztos, hogy lesz, mert az a törvényszerűséget, hogy a nagy csapatoknak ebben sokkal több potenciál van, sokkal nagyobb profit, és nem bevételről beszélek, profitról, ha saját maguk tudják szervezni ezt a rendszert, bajnoki rendszert, akkor nekik ebben sokkal több pénzük van, nem kell Karabakhba utazni és velük megküzdeni, és nehogy az gondolja a kedves hallgató, hogy nekem bármilyen fóbiám van ezzel a kapcsolatban. Ezzel a Karabakh messze van, és nem az a márka, amivel foglalkozunk. Hát megkérdezhetem, hogy ki az, aki él, ahol a Karabakh csapatáért itt Magyarországon. Viszont sok embert ismerek, aki a Milánért, Interért, Arzenálért, Reálmal, és nem sorolom, él, hal, és követi őket. Szóval a probléma, alapproblémája ez. Szerintem ezt nem fogja tudni feloldani ez a bármilyen versenyrendszer. Az a kérdés, hogy az a európai szuperliga, ami meg fog alakulni, mert meggyőződésű meg fog alakulni, abban bent lesz az UEFA, vagy nem, milyen típusú részesedéssel lesznek bent a csapatok, feljutási rendszerben lesz, vagy nem feljutási rendszerben működik ezek rész, de ezek már részletkérdések. Hadd mondjam azt is, hogy azért, mert jövőre el fog indulni az NBA Europe, az NBA-nek egy filiáléja, és jól jellemzi, én imádom ezeket a dolgokat, jól jellemzi azt a gondolkodást, amivel az amerikaiak vannak a sport iránt. Például Manchesterben is lesz ennek a ligának csapata, abban a Manchesterben, ahol jelenleg nincsen kosárlabda csapat.
Összességében hogyan tekint az amerikai tulajdonosoknak az európai szerepvállalására? Látszik, hogy a nagy sorozatokat is próbálják még ismertebbé tenni Európában, illetve hogy bizonyos futballcsapatokban is szereztek azért amerikai tulajdonosok komoly, akár meghatározó többségi részesedést is. Például az Arzenálnak is amerikai tulajdonosa van most már jó néhány éve.
Azt lehet mondani, hogy az utóbbi években invázió van. Tehát, hogy a valamekkora tulajdonos az európai topligákban meghatározó arányban van jelen az amerikai tulajdon. Szerintem ez nagyon jót tesz az európai sportnak. Kettő szempontból, az egyik szempontból egy egészen másfajta gondolkodást hoz. Európában mindig Európában van egy ilyen társadalmi szerepe a sportnak, amit hangsúlyozunk, külön itt a magyar sport, aztán végképp tele vagyunk ebben, és elfelejtkezünk idézőjelbe téve arról, hogy igazából ezt a sportot, a modern sportot előállítják, azaz megtermelik, a termeléseznek költségei vannak, és a tulajdonos nem szereti, ha csak költség van, és a bevételek kisebbek, mint a költségnek. Na most, ha azt mondod, hogy legalább nullszados, vagy profitábilissá kell tenni egy gazdasági ágazatot, az egy egészen más gondolkodási mód ahhoz képest, ahogy mi az európai sportot hagyományosan ismerjük. Kettő, tudnak ezek alapvető gondolkodás, ebben együtt jár, hogy egy olyan technológia jön, sportipari technológia, ami ami szerintem a modern világ, egy szórakoztatóipari esemény, tehát most már látom, hogy magyar csapatoknál is egy, ha gólt szerez a hazai csapat, akkor a fények villognak. Most viccesen mondom, és tényleg nem gúnyolódni akarok, de azt a típusú szórakoztatás, amit tényleg mondjuk Amerikában jelent a sport élmény, és egyre inkább terjed ugye az óceán túlfelén Angliától, aztán át a kontinensen, ezt nem fogjuk megúszni, ebben nagyon profik az amerikaiak, és én azt tudom mondani, akinek, aki vakarja a fejét, hogy ez jó lesz-e nekünk, azt mondom, igen, örömmel fogunk nézni ilyet.
A szaudiak szerepvállalására hogyan tekintsünk? Azért néhány évvel ezelőtt még sokan féltek attól, hogy akár túlságosan nagy szeletet is kihasítanak, és ugye a szaudi liga felfuttatására is azért tettek komoly kísérleteket, valamennyire sikerült is. Hol tart most ez a projekt?
Az, hogy mi a szaudi projekt, azt jól jellemzi az a mozzanat, amit kiszúrtak sokan, vagy én legalábbis nagyon fontosnak tartok, hogy most nagyon fontos tárgyalás volt a szaudi elnök, vagy koronaherceg és az amerikai vezetés Trump elnök között, amelynek a díszvacsorájára meghívott, kapott egy bizonyos Cristiano Ronaldo nevezető ember. Na most el nem tudom képzelni, hogy Cristiano Ronaldo mi az a diplomáciai tudás, vagy stratégiapolitikai szakértés, amit tudott mondani ezekre a tárgyalásokhoz. Megint csak vicceskedek magával, nyilván nem ezért vitték. Azért vitték magukkal a szaudiak, hogy egy fajta élményt, hírt, brandet építsenek a köré, hogy végülis arról a szaudi rezsimről beszélünk, amivel sok baj van, azt hiszem, hogy most ne részletezzük ezt a dolgot. Tehát, hogy mi a szaudi projekt, az szerintem ez a mozzanat mutatja meg egy igazán ikonikusan, és ebből a szempontból jól áll. És azt látom, hogy ugye magyar játékos esetében is felvetődött az, hogy esetleg a Szaúd-Arábiába szerződni, már nem az a rettenetes talán nem jó szót használok, epehányás közepette, meg negatív szövegkörnyezetben jelenik ez az hír, amit mondjuk pár évvel ezelőtt jelent volna, azt mondják, hogy nini, már a szaudiak is, mennyit fog keresni? Most ez a mennyit fog keresni, az a játékosok számára kulcskérdés. És azt gondolom, hogyha a szaudiak tényleg kitartanak emellett, és nem csak egyfajta játékszernek tekintik, de akár csak geopolitikai szempontból is, valóságos kihívás lesz, több más Európán kívüli ligával együtt.
2025 fontos eseménye volt a klubvilágbajnokság. Mennyire váltotta be a hozzáfűzött reményeket gazdaságilag és szakmailag?
Hát pénzügyileg úgy tűnik igen, hiszen nagyon komoly pénzdíjakat fizettek ki, és beszéltek róla, az emberek beszéltünk róla. Most két olyan mozzanatot mondtam, ami gazdaságilag meghatározó tud lenni. Nyilván ez egy nagy kísérlet, hiszen azért nem csak az európai versenyrendszerek reformjában gondolkodhatunk, hanem a világversenyek reformjában is, és a FIFA nagyon aktív az utóbbi években az ügyben, hogy saját versenyrendszereket építsen ki, illetve megerősítse azokat a versenyrendszereknek, amelyet közvetlenül tulajdonol. Ez egy nagyon izgalmas kihívás, és megint azt tudom mondani, hogy nyilván az idősödő embereknek persze már ilyen végtelenben nyúlóan vannak víziói meg elképzelései az élet folyásáról, de szerintem egy olyan globalizált világban, amiben élünk, egy olyan mediatizált világban, amiben élünk, egy olyan logisztikai világban, ahol tényleg egyre gyorsuló módon érhetők el A és B pontok a világ bármely pontján, reális az, hogy azok a bajnoki rendszerek, amik valaha ilyen szűk területi alapon működtek, aztán később országhatárokban, aztán kontinensi méretben, most már világméretekben jelen legyenek. Én azt gondolom, már most realitás, hogy a FIFA, vagy valaki más, világ szinten szervezzen nem kuparendszerű, hanem bajnoki rendszerű versenyrendszer. Tehát azt mondani, hogy az NBA vagy az NFL mintájára, hogy a világ legkülönbözőbb pontjairól mondjuk 32 csapat bajnoki mérkőzéseket játszik valamilyen lebonyítási rendszerben, hiszen mondjuk ha Barcelona elindul mondjuk Ázsiába, akkor végig tud járni egy kört, és aztán fogadni tud egy másik körben ázsiai csapatokat. Szóval, hogy ez egy valóság, és ennek volt egy próbája ez a klubvilágbajnokság. megint viccesnek szánom ezt a dolgot, de hogy azért ezen még dolgozni kell, az egész biztos, hiszen a bajnoki döntőnek a nézettségét, a helyszíni nézettségét Amerikában megverte a néhány nappal később Manchester Verdék szereplése, és már meg nem mondom, hogy kivel, nyilván vagy a világmárkával, de hogy azért a nagy márkák döntenek. Most ha a nagy márkákat be tudod húzni egy ilyen bajnoki rendszerbe, akkor annak reális esélye van, hogy egy új versenyrendszer jelenjen meg a nemzetközi futballban.
A szervezők a VB egyfajta felvezetésének szánták, tehát a válogatott világbajnokságnak. Ugye az 2026 júniusában és júliusában lesz az Egyesült Államok központtal. Mit vár ettől az amerikai tornától? Mennyire jelenthet majd egy korszakos VB-t a 2026-os világbajnokság?
Szerintem nyilvánvalóvá fog válni, hogy ez egy két világbajnokságról beszélünk, az alapszakaszról, és majd amikor elkezdődik a legjobb, inkább 16 között, talán a Zöldfoki szigetek is be, látja, még vissza kell kérdezek magától, hogy kik jutottak be.
Még nincs teljes mezőny, de azért már nagyjából összeállt.
Tehát mondjuk egy, és bocsánatot kérek minden zöldfoki rajongótól, tehát zöldfok, és nem tudom, hogy Kolumbia mérkőzés nem fog lázba hozni. Tehát, hogyha meleg lesz a Balaton, és jó idő lesz, akkor inkább fürdeni fogok, mint hogy megnézem ezt a mérkőzést, amit mondjuk egy 24 csapatos világbajnokság esetében el képzelni sem tudnék, hogy ne egy futballmérkőzést nézzek meg. De egy ekkora tömeg mellett olyan érdektelen mérkőzések lesznek európai szemmel, vagy szurkolói szemmel, ami szerintem ez nyilvánvaló fog válni. Azt persze sok mindent lehet mondani, hogy az lehet kérdés az, hogy tényleg esélyt kell adni egy globalizált futballban, a kisebb országoknak is kell biztosítani lehet, csak ez a kisebb országok is nagyon problémás, mert egy nagyon érdekes kimutatás jelent meg az egyik magyar futballportálon is, hogy azért például ezek a volt gyarmat országok, mint például Jamaica, vagy Zöldfoki sziget, vagy talán Haiti is, tulajdonképpen már a válogatottjukban olyan játékosokat szerepeltetnek, amíg a volt gyarmattartó országokban, tehát például holland játékosok szerepel, tehát Hollandia 2 fog indulni valamilyen más néven, ez szerintem egy sok kérdést, versenyszervezési kérdést, morális kérdést, gazdasági kérdést is felvet, hogy merre tart egyébként a válogatott futballrendszere. Tehát, hogy válaszoljak is a kérdésére, sok kérdés fog, inkább kérdések számát növelni ez a futballvilágbajnokság, mint a válaszokat. Az egyik az, hogy tényleg lehet-e egy ilyen, hol vannak a határai egy ilyen versenyrendszernek, amikor összegyűjtöd a csapatokat. Kettő, azért ne felejtsük el, hogy van egy geopolitikai összefüggés is, hiszen az amerikai kormány már most 10 ország ott diszkriminálni nem léphetnek be, és tervez további országokat is, köztük világbajnoki résztvevő országokat is, ahol a szurkolók egyszerűen nem tudnak eljutni az amerikai VB-re, mert az amerikai szabályozás nem engedi be őket, nem kapnak vízumot, nem léphetnek be az országba. Na, az már milyen versenyrendszer, amiben a szurkolók azt mondják, hogy azért, mert te ilyen országból akarsz belépni, nem engedünk be.
Európai szemmel eljöhet-e az idő, amikor mondjuk egy Európa-bajnokság értékesebbé válik, mint egy VB, csak azért, mert a torna lebonyolítása alapján nagyobb arányban vannak értékes rangos csaták?
Elképzelni mindent el tudok, most nem látom ezt a dolgot, mert hát azért ezeknek a találkozóknak pont az a lényege, hogy a brazilokat is akarod látni, az argentinokat is akarod látni, egyre többen akarják velem együtt az észak-amerikai válogatottat látni, és aztán még jöhetnek a későbbiek során a feltörekvő ázsiai országok, ebből a szempontból engem a Kína gyengélkedése több, mint meglep, mert abból az országból ki kéne jönni egy másik, egy normálisabb futballnak. A japánok egyszer már okoztak meglepetést, de okozhatnak még egyszer meglepetést, de már valós tudásuk alapján. Szóval azt akarom mondani, hogy szerintem nagyon komoly kihívás előtt áll az európai labdarúgás ebből a szempontból is.
Az afrikai országok szerepe hogyan alakulhat? Azért voltak jó afrikai válogatottak is, illetve a legjobb afrikai játékosok mégiscsak a Premier League-ben játszanak.
És mégsem tudtak összeállni egy világverő csapat. Egy-egy nagy eredményt el tudtak érni, de az, hogy hosszasan tudjál menetelni, és ott legyél, egyelőre nem. Erre azt lehet mondani, hogy a nagy számok törvénye alapján előbb-utóbb kell lenni olyan afrikai válogatott, amelyik összeáll, és el tud jutni az elődöntőig, és onnantól kezdve már bármi lehet. Hát, amikor az angolok az első futball világbajnoki mérkőzésüket játszották, nem 1930-ban, 34-ben, az Amerikai Egyesült Államokban, a 90-ből 87 percig náluk volt a labda, és kikaptak 1-0-ra. Szóval van, a futball erről szól, és ezért is szeretjük a kimenet bizonytalansága miatt is a labdarúgást, és az általában a hivatásos sportot. Tehát, de a mondatnak a lényege az, hogy ilyen egyelőre csak ilyen véletlenszerűen látszik az, hogy véletlenszerűnek látszik az, hogy egy afrikai ország jól szerepeljen.
Milyen hatásai lehetnek a világ futballjára, akár az európai futballra egy ilyen amerikai rendezésű, kanadai, mexikói és az Egyesült Államok által rendezett világbajnokságnak?
Meg nem feltétlenül a szokásos választ adva, azt fogom mondani, hogy a halftime show-ja az ebből a szempontból meghatározó lesz. 1984-ben a Los Angeles-i olimpián, amit egyébként Disney olimpiának hívnak, egy 76-os katasztrofális Montreal és egy 80-as bojkott mellett lévő Moszkva után kerül, és azt mondta mindenki, hogy az olimpiának vége. Tehát ez ennyi volt, köszönjük, jó napot kívánok. Majd jött a Disney vezérigazgató helyettes, aki a szervezőbizottságnak egyik meghatározó figurája volt, és ténylegesen rendeztek egy Mickey Egér olimpiát. Ez olyan olimpia volt, hogy utána megváltozott az európai sport, mert ott volt például Samaranch, vagy Nebbiolo, az atlétikai szövetség, és ott néztek, és azt mondják, gyerekeket, ne vicceljetek. Hát, hogyha az embereket ez érdekli, a sport mellé környezetébe szervezett ilyen látványosságok, meg szórakoztatás, akkor csináljuk meg az atlétikában. Csináljuk meg az olimpia környezetében. És akkor hirtelen ennyiben megváltozott az európai sport. Akkor kezdődött amerikanizálódni a sport. Elképzelhető, és várnak is jelek rá, hogy ugyanez a szórakoztató ipari termék fog erősödni a futballban és az európai sportban, amikor, de hogy megint csak azt tudom mondani, ez belelkesülök el, szóljon rám, mert ez nekem félig mindig szakterületem, hogy amit mi gondolunk Európában, és kicsit Magyarországon erőteljesebben, hogy az a sportszórakoztatás arról szól, hogy a pályán on the pitch mi folyik, hogy rúgja a labdát Katamisi, aminek én nagy rajongója vagyok a dolognak, de ez csak egyik fele. És ahogy én látom, tendencia szerűen egyre visszaszorulóbb fele annak, hogy amikor élményt keresünk, szabadidős eltöltési formát keresünk, szombat délután 5-től 9-ig mit nézzünk, menjünk ki egy meccsre, ahhoz már nem elég az, bármilyen jó játszik Katamisi, az MTK kiváló védekező középpályása, hanem az kell, hogy nem csak patogatott ki, kényelem legyen, szóval legyen versenyképes mondjuk a valamelyik plázában játszott mozifilmmel, ahol Brad Pitt szerepel, meg nem tudom, kik a divatos színészek most, vagy nagy színészek szerepel. Tehát a világsztárokat látom a moziban, a MTK pálya még a leendő világsztárokat, de még nem világsztárokat, csak viccelek megint, de azt az élményt meg akarom kapni, azt a szórakoztatást meg akarom kapni. Szerintem az amerikai, én is azt kérdezem, hogy mit várok tőle, ha ez jól sül el, és amit én sejtek, hogyha az amerikaiak ezt a fajta dolgot erősíteni fogják, ez például lesz az európai sport számára.
A tévé közvetítésekben mi lehet az irány? Ugye a streaminggel és egyre inkább előtérbe került, és sokan beszélnek arról, hogy a fiatalok nem biztos, hogy 90 perces meccseket végig akarnak nézni. Tehát az a generáció, amely gyakorlatilag 10 másodperces tartalmakon nő fel, nem feltétlenül lesz kíváncsi egy 2 percesnél hosszabb összefoglalóra.
Hát ez inkább a maga területe, mint az én, nyilván maga sporthoz ért és szereti, és a médián szakember, tehát a kettőt jól össze tudja rakni. Ha ez a közönségi igény, amiről beszél, akkor olyan lesz a közvetítés. Akkor 10 másodperces sztorik lesznek. Meg azt mondom, hogy az amerikai is, viszonylag sok amerikai sportot nézek. Tehát az meghatározó a sztori. Most akkor az, hogy a sztorit elmeséled, vagy képben megmutatod, az már egy fontos különbség, és hogy ez a sztori, ez egy perc, két perc, vagy esetleg 15 másodperc, ez tényleg már csak szerkesztési kérdések. Mire gondolok sztoria? Egy mosoly, egy mozdulat, egy közönséghez. És amilyen a játékosok érzékelik, hogy az kerül be a közvetítésbe, hogy én kiszaladtam és megsimogattam a labdaszedő fiúnak a fejét, akkor erre tudatosan rá fognak játszani, mert az összes TikTok videóban már neki is, az egyéni marketing szempontjából is fontos. Nem csak bolondozok.
És mennyivel lesz nehezebb eladni mondjuk a közvetítési jogokat? Azok azért mégsem feltétlenül csak kiragadott részletekre vonatkoznak.
Az már kérdés, és ez is egy nagyon izgalmas kérdés, hogy vajon a közvetítési jogokban benne foglaltatnak a sztorik gyártásának a kérdései. Valahogy Ruth van Nistelrooy nevezettű futballista felvetette ezt a gondolatot, hogy esetleg ő is beperelni az UEFA-t, mint a Bosman úr, hogy az ő értelmezése szerint ő csak azt a jogot adta el, hogy amikor ő futballozik, azt megmutathatják a televízióban. Azt a jogot, hogy ebből önálló műsort vágjanak össze, azt a jogot ő nem adta el. Nem akarok, nem vagyok jogász, de a felvetés érdekes. A dologban ugyanis egyéni brand mártása. Tehát gondolj ezt, hogy ugye ez a az, hogy most már volt olyan futballista, aki kirohant a gólja után, és elkezdett instán élőzni. Tehát mutatta a gólörmet, odahívta a barátait, és így tovább. Na most ugye ez olyan erőssé váltak az egyéni brendek, hogy ezek verseny médiák, bármilyen furcsa a közvetítésekhez. Tehát maga vetette fel ezt a kérdést, hogy 10 másodperccel hogyan lehet verseny. Hát úgy, hogy például az egy versenyző termék, hogy például az én kedvenc sportolom milyen típusú videókat fog összevágni. A médiának erre kell felkészülnie, és igazán erre is nézzük majd meg, mert az amerikai sport közvetítés az szerintem a csúcs. Nézzük meg, hogy mi lesz a válaszuk.
A sportfogadási piac hogyan alakulhat a következő időszakban? Vannak országok, ahol most már egyre erőteljesebben korlátozzák, más helyeken pedig azért a sportgazdaságnak továbbra is fontos szerepe van ebben.
Hát ha bevételek kellenek az államnak, akkor az korlátozásokat újra fogják gondolni. A sportfogadás népszerű, amióta létezik hivatásos sport, ha jól olvasom, akkor már az ókori sportokban is léteztek ilyen típusú dolgok, bár ez nem sportgazdaság volt. Tehát a sportgazdaságnak meghatározó része, de a nemzetgazdaságnak is egy fontos része a sportfogadás. Izgalmas lesz. De azt gondolom, a sportfogadás mellett hozzá kell tenni most már az egyéb játékformákat, például a fantasy futballt, vagy bármi mást, ami kiegészíti és pénzt mozgat. Nézd, minden, ami izgalmasabbá teszi, ami figyelmet felhív, az a sport környezetében az erősíti az iparágat. Lehet, hogy lesznek ilyen korlátozások, de szerintem hosszú távon a sportfogadást, mondom, a politikai döntéshozóknak nem érdeke, hogy ez így legyen, vagy túlságosan visszavágják.
Mi lehet a kitörési pont a magyar futballban, a válogatott szinten azután, hogy a 2025-ös évben több volt a kellemetlen élmény, mint a kellemes. Gondolatunk a Nemzetek Ligája osztályozóról, amelyet simán elveszített a válogatott a törökökkel szemben oda-vissza, és végül ugye a VB pótselejtező szereplés sem jött össze az írek elleni budapesti vereség miatt.
Azért a válogatottban most olyan játékosok játszanak, akik ismert szereplői vagy a nemzetközi futballnak. Szoboszlai, ugye beszéltünk róla, akár világsztárként is fel, de többen olyan tapasztalattal bírnak, ahol most már komolyabb futball tudás vagy futball környezetből jönnek. Vagyon feltörekvő magyar fiatalok, hát azért szemmel látható, hogy nekem úgy tűnik, nem értek hozzá, hogy megállták a helyüket, nem vesztek el ebben a tömegben. Tehát elvileg van egy játékos állam, hogy ilyen csúnya szót használják. Hogy ebből összerakható egy olyan norvég csapat. Állnic is, hogy azt mondom, de mégis a norvégok mégis csak az olaszokat ejtették ki.
Tehát az a szint, amelyet a norvégok képviseltek össze.
Igen, azt nem tudom, hogy ahhoz milyen típusú szakmai képzés kell. Hogy most nem akarom érecskélni, hogy Haaland versus Szoboszlai, de még egyszer mondom, vannak embereink, tehát ebből összerakható valami. Hogy ténylegesen ez működik-e, vagy nem, azt a későbbiek során fog kiderülni. Jó, csak megint amiről beszélünk. Tehát amiről, a realitás az, hogy harcban lenni a pótselejtezői szintekért, és abból egy szerencsés sorsolással, jó sportdiplomáciával eljutni a VB-re. Jelenleg ez a vágyunk. Hogy egyébként egy VB mi történt, láss 2016-os Európa-bajnokság, ahol a magyar csapat egészen csodálatosan teljesített, és meglepően, mindenki meglepetésére jól menetelt, az meg egy másik kérdés. De hát először jussunk most már ki egy világbajnokságra.
Egy Európa-bajnoki szereplés azért közelebb lesz mindenképpen, hiszen leghamarabb 2030-ban lehet ott a VB-n a csapat. Mindenesetre a 2025-ös év a magyar sport többi része szempontjából hogyan összegezhető? Olimpiai sportágak, egyéb szeletek, nyilván a látványcsapat sportágakra is gondolok itt, a klubok szereplése, mi minden ragadt meg önben?
Megint ez a vegyes dolog. Hát, ugye ilyen az életünk, hogy vannak jó és vannak dolgok. Én úgy látom, hogy a kajakkenu magára talált 2007-24 után. Furcsa lesz mondani, de hát ugye nem csak én gondolom, ugye, ahogy olvastam, hogy mások is sokabban az az élmény, hogy ez a párizsi olimpián meg nem szerzett aranyérem, azért ez nyomot hagyott a magyar közvéleményben.
De hát a kajakkenu berkekben is, hiszen ugye nem volt arany, 7 érem volt, de hát az aranyat mindenki hiányolja.
Így van. Azóta aztán megint talicskával tolják a fiúk, lányok haza az aranyérmeket, tehát én azt gondolom, hogy magára talán. Érdekes a női kézilabda szereplés se, és a női kézilabdával való dolog. Én egyáltalán nem tudom hova tenni, én magam is kézilabdáztam, bár nem dicsekszem, mert nem válok az én játékos múltam, nem válik a sporták dicsőségére, de ezért valamilyen szinten játszottam én is, és azt tudom mondani, hogy nem nagyon értem. Tehát a győri Audi Eto KC-nek a bajnokok ligája szereplése az több, mintha ezt Európa meghatározó koronázott királynője a csapat, és ehhez most már felnőtt egy Ferencváros, és most már egy Debrecen is tudott, egyik oldalon itt van. Évek óta, már nem is tudom hány éve óta tesszük össze a kezünket, hogy végre a Veszprém, zárójel, Szeged nyerje meg a bajnokok ligáját a férfiak között, ez nem jött össze, ez megint egy ilyen vegyesmegyben, a Veszprém meghatározó költségvetésében is egyik meghatározó csapata Európának, mégsem tud kitörni ebből, hogy majdnem megnyertük, mindig jövőre tudnék ilyen futballcsapatot is mondani az angol ligából, hogy majd jövőre nyerünk bajnokságot.
Bár ugye ott lehet a küszöbén, mert a 26-27-es Veszprém keret már most olyan brutálisan erősnek tűnik, hogy ha a 26-os 4-es döntőben esetleg nem is lesz domináns, vagy esetleg nem jut be, de akár még be is juthat, egy évvel későbbre annyira erős keret lesz, hogy a veszprémi vezetők bíznak abban, hogy ott bizony megtörténhet az áttörés.
Ezt nem kívánunk, mindenki bízik benne, csak évek óta bízunk ebben. De ebben nem akarok rosszat mondani, csak azt akarom mondani, hogy valamiért nem jön ki. És emlékszem, amikor az államtitkár asszony azt mondta, hogy 2024, amikor volt olyan évünk, amikor a lányok, a nőknél a ifjúság vagy korosztályos versenyrendszerekben, világversenyrendszerekben tarolt a magyar utánpótlás női kézilabdában. És már akkor azt mondta az államtitkár asszony, hogy 2024-ben a komoly olimpiai bajnok esélyes a magyar női kézilabda. Ez nem jut össze. Volt egy remek Európa-bajnoki szereplésünk, és aztán világbajnokságunk lehetünk hetedikek, és lehet mondani, hogy 13 éve, vagy hány éve nem voltunk ilyen jó helyen. Na de hát, és a szakértők is hetedik helyre várták, de ugye mondogatok, ebben sokkal több van ebbe a csapatban, aztán hetedikek lettünk, tehát amikor nagyon komoly ellenfelek jöttek velünk szemben, azokkal szemben alul maradtunk, kicsivel, többen, mindegy. Tehát a másik meghatározó sportágunk a labdarúgás mellett egy ilyen nagyon furcsa kétarcú képet mutat. Azt látom, hogy valamilyen módon nekem az van az érzésem, és az a futballvilág, a futball szerepléshez is kapcsolódik, hogy az a rendszer, amit kiépült az elmúlt években, 2010 óta a magyar sportrendszerrel, elérte a korlátait. Tehát most már olyan azokkal a játékosokkal dolgozunk magyar szinten, akik a teljes TAO rendszer és ennek az állami pénz, állami sportfejlesztésnek a most már a gyerekkor óta kedvezményezettjei, és vannak eredményeink, csak mások is előreléptek, és nem látszik az az igazi domináns áttörés, hogy a magyar sport tényleg minden szinten mindenütt ura, ami persze irreális elvárás lehet. Ahol meghatározó szerepet bírunk, az szemelláthatóan a versenyrendezés, a világversenyek rendezése, ott nagy hatalommá váltunk, hogy ennek a gazdasági eredményei túl az országimázson mennyiben jelennek meg, és azok a többletbevételek, amelyek nem közvetlenül jelennek meg, hanem a vállalkozói szinten, például a budapesti rendezés, vagy Debrecenben rendezett nagy világverseny, hogy csatornázódnak be a nemzetgazdaságba, illetve visszaáramoltatva a sportba, az kétséges, de az tény, hogy mi tényleg ilyen versenyrendező nagy hatalommá váltunk.
Mekkora változásokat lát a 2026-os évben? Nyilván lesz parlamenti választás is, az is valamennyire kihathat a sportra, de összességében mekkora átalakulások lehetnek a magyar sportéletben, akár a sportirányítási modellben?
Hát ugye most az ellenzéki oldalon, vagy a nem kormányzati oldalon megjelent sport sporttal kapcsolatos kommunikáció arról szól, hogy, hogy alapvetően nem lesz változás, tehát a pénzösszeget tekintve nem lesznek változások. Ha a jelenlegi kormány alatt, akkor a jelenlegi kormány marad, akkor nagy valószínűséggel azt tudjuk mondani, hogy nem, de ezek szerint, vagy aztán mi lesz, ha tényleg kormányváltás van, akkor a kommunikáció szintén azt lehet mondani, vagy azt mondjuk, vagy az jelenik meg, hogy nem lesz váltás, irányváltás a magyar sportban. Ha nem lesz irányváltás a sportban, akkor ez fog menni tovább. Most nyilván emberek fognak változni, mert egy rendszerben jók voltak, nem biztos, hogy a másik rendszerben jók lesznek. Lehetnek kisebb változások, nagy változások, de mondom, jelenleg a kommunikáció szinten az van, hogy nagy változások nem várhatók a magyar sportban. Már pedig, ha nem várhatók a magyar sportban, akkor benne vagyunk abban a korlát az ott rendszerben, amiről beszéltem.
Pontos fejlemény volt a Hungaroring felújítása. A teljes felújítás 2026 tavaszának első felében zárul majd le, de összegében, illetve jelentőségében is ez egy nagyon komoly lépés volt. Hogy látja, mennyire éri meg egy ilyen felújítás, és azok a pozitív visszhangok mennyit számítanak ilyenkor, amelyek mondjuk a Formula 1-es Magyar Nagydíj alatt voltak a nemzetközi sajtóban is?
Én fajék egyszerű vagyok. Ebben a megközelítésben az a kérdés, hogy az az átlag jegyár, amit a Magyarodon kínálunk, az hogyan viszonyul a többihez. Pár év ezelőtt utolsó előttiek voltunk, tehát nálunk voltak a legolcsóbbak. Ebből most már több országot megelőztünk, tehát feljöttünk az alsó harmad tetejére jegyárat tekintve. Ez azt jelenti, hogy értékesebbé vált a dolog. Ne értsen félre, tényleg ne értsen félre. Az, hogy mit mondanak a pilóták, mit mondanak ez, meg az, az nem számít. Az számít, hogy a piac hogyan árazza be. Az átalakításokat úgy néz ki, hogy jól árazta be.
A téli olimpiának mekkora jelentősége lehet 2026-ban? Azon túl, hogy a magyar válogatott, illetve a magyar küldöttség jó eséllyel talán egy-egy éremben bízhat, de az sem feltétlenül garantált.
De Norvégiában ez fontosabb kérdés, mint Magyarországon.
De mégiscsak ez az év egyik fontos eseménye a futball VB mellett 2026-ban.
És én is fogom nézni, mint sportszurkoló. A norvégokat fogok nézni, mert a téli sportokban nagyon, talán már kiderült itt a beszélgetésből. Szerintem tehát van ilyen, élvezetes ez a sport. Próbáljuk egyszer úgy élni egy sporteseményt, hogy élvezzük. Tehát, hogy nem az a fontos, hogy a magyar fiúk, magyar lányok, hogy nem politikai kérdés, nem ilyen élethalál kérdés, egyszerűen sport, szórakoztatás, izgalmas versenyekkel, kiválasztunk egy sportolót, nézzük meg, hogy szerepel. Ha ő gyere, akkor ígyunk meg egy pohár bort, ha nem, akkor meg bánatunkban ígyunk meg. Szóval ez egy sportszóra, ez egy játék, élvezet. Azért csinálják, hogy mi élvezzük, mi ezért fizetünk, élvezzük ki minden pillanatát.
Budapesten lesz a Bajnokok Ligája döntője labdarúgásban, ennek mekkora a jelentősége?
Ez felfoghatatlanul nagy, szakmailag is, de azt gondolom gazdaságilag is egy nagy esemény lesz. Szerintem ez egy méltó koronája annak a futballfejlesztési programnak, amiben élünk.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Önök az elmúlt bő 50 percben Dénes Ferenc sportközgazdást hallották. A műsor elkészítésében Erdélyi Tamás főszerkesztő vett részt, most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.